Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Miközben Európa több országában jó helyzetben vannak a szuverenista patriótárők, addig Magyarországon pont most szenvedtek súlyos vereséget. 2027 végére könnyen lehet, hogy Franciaországban, Spanyolországban és Lengyelországban is központi szerepbe kerülhetnek. Arra kérdésre, hogy mindez segítheti-e a patrióták magyarországi megújulását, Dornfeld Lászlóval, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt lehet, amíg erre van lehetőség.
Nagyon fontos, hogy tisztázzuk azt, hogy amikor még ha visszaugrunk az időbe egy évtizedet, talán jobb és bal oldalról szólt a politikai kommunikáció. Mára viszont ezt fölváltotta az, hogy vannak a patrióta erők, és vannak a globalista erők, ha most valakit szembe kell állítani. Mikor és mi okból fordult át a politizálás egészen más alapokra?
Hát szerintem azt látni kell, hogy amit klasszikus baloldalként ismertünk, az nagyjából véghez vitte a követeléseit, ugye lettek a dolgozóknak jogai, lett alapvetően minden dolgozónak egy olyan érdekképviselete, lehetősége a világban, hogy már megszűnt ez az osztály alapú társadalom, én nagyrészt úgy érzem a nyugati civilizációban. Már nem annyira a vagyoni helyzet a megkülönböztetés, hanem inkább a kulturális identitás lett a megkülönböztetés alapja. Ez lett az egész identitáspolitikának, woke-nak, globalizmusnak és populizmusnak a szülő atya, hogy gyakorlatilag megszűnt ez a fajta klasszikus jobbal felállás, mert létrejöttek a jóléti társadalmak a nyugati civilizációban, és bárki bárhol Magyarországon is egyébként egy jóléti társadalom van, tehát itt is érdemes megnézni azt, hogy milyen életszínvonalon éltek az emberek 30 éve, és milyen élnek most. Tehát itt is okafogyottá vált az egész. Gyakorlatilag meg kell nézni, hogy az országgyűlésbe olyan értelemben vett baloldali pártok nincsenek, mint amik mondjuk 1990-ben volt az MSZP, de még olyan nyíltan neoliberális pártok sincsenek, mint az SZDSZ, hanem gyakorlatilag azt nézzük, hogy a három párti parlament mindegyik tagja a jobb oldalra pozícionálja magát, ez egy globális jelenség, tehát mindenki ebbe az irányba kezd el átcsúszni, illetőleg felerősödtek azok a tehát az egyéni politikusok szerepe felerősödött, azt kell, hogy mondjam. Most már egyre kevésbé intézményekbe hisznek az emberek, sokkal inkább egy bizonyos konkrét szemét kell látniuk. Tehát a megoldás az nem az volt, hogy a sok kis párt összefog, hanem hogy találnak egy ellen Orbán Viktort, és abból lesz a Magyar Péter.
Igen, ez az, amit a magyarországi példa mutat, de hogyha ott maradunk még mindig ennél a változásnál, és mondjuk a második világháború utáni történelmi helyzetet nézzük meg, túl vagyunk a hidegháborún is, és elérkezik a jóléti társadalom akkora. Ugye abba biztosak lehetünk, hogy azért Európa jóléti társadalmakból tevődik össze. Erre mondta azt Fukuyama, hogy ezzel tulajdonképpen elérkezett a történelem vége. Hát ezt látjuk-e a történelem, végét látjuk-e ebbe a turbulens időszakba, amikor azt látjuk, hogy a nemzeti alapon politizáló szuverenista erők neki feszülnek azoknak a globalista erőknek, akik mindent egy olvasztó tégelybe képzelnek el, és úgy látszik, hogy ez a harc, és erre viszont nagyon jó példa, amit ön is mondott, itt a magyarországi választások, olyan szinten felerősödik, hogy bárhogyha itt világháborúról még nem is beszélhetünk, de hát óriási harcról beszélhetünk a két tábor között.
Igen, hát Fukuyama ott hibázott, hogy neki azt kellett volna mondani, hogy a 20. századnak lett vége, tehát a szembenálló, konkuráló ideológiák korának. Azt kell látni, hogy ezek a mai ideológiák, ezek nem koherens világképek, nem koherens ideológiák. Van egy-egy vezérlő elvük, tehát van, aki ugye a globális folyamatokban, a globális irányba történő elmozdulásban látja azt, hogy azon az alapon, hogy a világot érintő problémák mindenkit érintenek, ezért egy globális politikai közösségre van szükség, hogy ezt megoldja. És vannak, akik a lokalitásban látják, ezek ugye a patrióták, a lehetőséget, hiszen abból egyébként soha nem sült ki jól semmi a helyi emberek számára, hogy fentről, nagyon messziről megmondták nekik, hogy hogyan kell élni, mit kell csinálni. Ez történelmi tapasztalat. Gyakorlatilag azt kell látni, hogy egy ilyen egymásnak feszülő van, és egyébként mind a kettő mellett állnak érvek, tehát nyilván ez egyéni meglátás kérdése. Ha most mondjuk történelmileg nézzük, akár mondjuk a görög-perzsa háborúk, már bocsánat, ilyen messzire visszamegyek, de azt látni kell, hogy a perzsa birodalom, bár jellemzően ők jelennek meg Európában gonoszként, mint az ázsiaiak, mert sokkal toleránsabb és sokkal jobban szervezett volt a görög városállamoknál, ahol mondjuk virágzott a rabszolgaság és így tovább. Tehát, hogy mind a kettő mellett lehet akár történelmi, akár modern érveket is felsorakoztatni, de hozzá kell tenni, hogy a globalizmus haszonélvezői lényegesen szűkösebbek, mint a lokalizmus haszonélvezői, hiszen akkor egy szűk globális elit vonja magához az irányítást, és gyakorlatilag ez szivárog le mindenhova a helyi politikába, és ez válik egyre jelentőség teljesebbé. Amit még érdemes itt Fukuyama kapcsán megemlíteni, az Huntington. Én úgy gondolom, hogy ez a mi jobboldali világlátásunkkal, patrióta világlátásunkkal az ő teóriája áll közelebb, aki ugye a civilizációk harcáról beszélt, tehát arról, hogy a korábbi paradigmának, a osztályalapú paradigmának a szétesése után a civilizációs küzdelmek erősödnek fel, és ebben is azt látjuk, hogy a globalisták gyengévé tették a nyugati civilizációt. Tehát beengedtek tömegesen olyan embereket például, akinek az érdeke lerombolni ezt a nyugati civilizációt. A nyugati civilizációnak elveszett a saját története, nincs már mit elmondania, csak az életszínvonala, csak a jólétet hajkurásza, és ennek következményeként feléli önmagát az egész nyugati civilizáció. Tehát nyilván ja, ez is egy természetes folyamat, tehát megnézzük, római birodalom elbukott, 1000 év múlva a bizánci birodalom elbukott, igazából Bizáncra nem is emlékszem mind a mai napig, pedig egy óriási birodalom volt, hatalmas gazdagsággal, mesi és jólét volt ott is, hát ez természetes velejárója a világnak, és persze most fejbe kólinthat bárki a hallgatók közül, hogy miért beszélek ilyen élettől elvadult dolgokról, de én úgy gondolom, hogy mindez megmutatja azt, hogy amit ilyen partikuláris gondokkal most küzdünk, vagy az egy-két dolog, ami nem tetszik, és így tovább, az igazából beilleszkedik egy nagy rendszerbe, és ennek a rendszernek van egy történelmi alapja is, tehát ezt most egy új fejezet nyílik ebben az egészben Magyarországon.
És rá fogunk térni a magyarországi helyzetre, de azért elevenítsük azt föl, hogy mi vezetett odáig az Európai Unióban, hogy egyáltalán létrejöhetett a patrióta pártszövetség, hiszen azért ennek is van egyfajta előzménye. Az Európai Unió sem így indult, és mégis most azt látjuk, hogy ez a harmadik legnagyobb erő.
Igen, hát itt, bocsánat, már megint a történelmi gyökerekhez nyúlok vissza. Az Európai Uniót, akik létrehozták, azok elkötelezett föderalisták voltak. Tehát ők egy egységes európai Egyesült Államokban gondolkoztak, a teoretikusok, csak jött a politikai realitás, tehát egyik választott vezető sem a szétbombázott II. Világháború utáni világban nem akarta azt mondani, hogy odaadjuk a hatalmat mások kezébe, mert ez nem sokkal előtte lett ennek vége, és került vissza a hatalom a helyi emberek kezébe. Tehát ők azt mondták, hogy ebből nem kérnek. Ez itt egy lassú integráció indult el, ugye De Gaulle volt az francia elnök, aki visszaszorította az egész föderalista vonalat az Európai Unióban, azok meg is buktak, és utána gyakorlatilag Jacques Delors-ral indult újra a 80-as évek végén az európai föderalizációnak a törekvése, ahogy egyébként ugye a ideológiai ellenfél, a kommunizmus a keleti blokkban az úgy szétesett darabjaira, és mit lehetett ugye a belső küzdelmet így felpörgetni. Megszűnt az a külső összetartó erő, ami jelen formájában konzervált az Európai Uniót, és aztán eljutottunk oda, hogy 2000-es években volt egy alkotmánytervezet, az a föderális, nyílt föderális elképzelés elbukott, a választópolgárok leszavazták, és nagy nehezen áterőltették a lisszaboni szerződést, ami már egy föderálisabb irányba mutatott, többek között az Európai Parlamentet kiemelte, mint önálló jogalkotói tényező, és gyakorlatilag mindenhol a jogalkotás részévé tette. Ez a várakozásokra ellentétben egyébként nem erősítette a demokratikus volt, tehát az Európai Uniónak, sőt inkább még belterjesebbé tette, mert hogy ez egy ilyen aktivista jellegű szerveződésé vált. Például ugye mondjuk az uniós pénzek kapcsán is Magyarország, én úgy gondolom, hogy ki tudott volna egyezni a bizottsággal, és nagyon efelé haladtak a dolgok még 22-ben, de az Európai Parlament nem tűrte el azt, hogy Magyarország az ne álljon be a sorba, és ők kényszer kényszerítették egyébként rá az Európai Bizottságot arra, hogy sokkal harciasabb álláspontot foglaljon el. Tehát ezt látni kell, hogy Brüsszelben alapvetően azok, akiknek felelőssége van, gondolok mondjuk a bizottságra, jellemzően szeretnek inkább a konfliktus kerülés irányába haladni. Na most von der Leyen hamar felismerte, hogy itt a konfliktus keresés Magyarországgal az kifizetődőbb, köszönhetően mondjuk az Európai Parlament nyomásának, semmint, hogy ő inkább a békülékenyebb hangot üsse meg. Tehát ez úgy gondolom, hogy mindenképp éleszte a konfliktust, és hát most nyilván a saját politikai közösségét nehéz kritizálni az embernek, és nem is szívesen teszi meg, de úgy gondolom, hogy a jobboldali kormányzat sem követett el mindent a elmúlt években, hogy ezt a viszony ne élezze, hanem pedig tompítsa a konfliktust. Hát itt ez szerintem az egyik tanulság, amit le kell vonni, hogy nem lehetett a végletekig élezni minden területen egyszerre a konfliktust, mert meg kellett volna találni azt a kevesebb kérdéskört, ahol jobban tud érvényesülni a magyar érdek, főleg, hogy Magyarország egy kis ország, tehát a nagyok nem szeretik, hogyha valaki úgymond az asztal mellől mindenbe bele akar szólni. Ennek is lett az az eredménye, amit már a Telex is meg mindenhol megírt, hogy nyugati európai titkosszolgálatok is részt vettek a magyar választásban.
De hát azt nem tehetjük zárójelbe, hogy ennek a konfliktus keresésnek, vagy konfliktus felvállalásának a hátterében mindig azok a bizonyos nemzeti érdekek álltak. Azok a nemzeti érdekek, amelynek megvédését, harcias megvédését azért egy-egy tagállamnak a partvonalra szorult vezetői hiányolják. Vagy a választópolgárok hiányolják. Németországban hiányolják. Franciaországban hiányolják, Ausztriában. Tőlük azt halljuk, hogy a politikusoknak az lenne a dolga, hogy a mi érdekeinket védjük. És hogyha ebből a szemszögből nézzük meg ezt a konfliktust, azért enélkül elképzelhetetlen lett volna az, hogy azok a patrióta erők, akikről most részletesen is beszélni fogunk, a felszínre törjenek.
Így van, hát azt látni kell, hogy Európában sehol sem játszanak nyílt, tiszta eszközökkel a demokráciában. Nézzük meg a román elnök választást, nézzük meg azt, hogy hogyan nyertek Tuskék, hogyan kapták meg utána az uniós forrásokat, gyakorlatilag nulla munkával, nézzük meg azt, hogy az AfD nyílt titkosszolgálati megfigyelés alatt áll, nézzük meg azt, hogy Franciaországban Marine Le Pen bíróságilag eltiltották az indulástól. Hát ezt látni kell, hogy azokat, akik az eliten kívülről érkeznek és változtatni akarnak a dolgok jelenlegi folyásán, azt nem tiszta eszközökkel kezelik. És nyilván Magyarországnak ebből a szempontból, bár teljesen jogos volt, és abszolút egyetértek a konfliktus felvállalásával, látni kellett, hogy egy egyenlőtlen harcba megyünk bele, egy olyanba, ahol aztán, mint ahogy látjuk, el is eshetünk előbb-utóbb. Tehát ez persze nyilván megdicsértek minket mondjuk a nyugati politikusok Szijjártó Pétert, amikor bejelentette a vétót erre, arra, mert ők nem merték. Lehet, hogy hagyni kellett volna, hogy akkor próbálkozzanak meg ők azzal, hogy védik a saját érdekeiket. Nem biztos, hogy ez feltétlenül mindig Magyarországnak kellett volna felvállalni. Ez már nyilván utólagos levonása a következtetéseknek. De az biztos, hogy én egyébként elvi szinten egyetértettem vele. Az más kérdés, hogy a magyar választópolgárok szerintem elfáradtak egy kicsit ebben az állandó küzdelemben, pláne, hogy nem látszott a vége ennek, hiszen nem úgy tűnt, mintha Brüsszelben lassítanának a tempón. Ez persze nem jelenti azt, hogy itt be kell tenni a fegyvert és fehér zászlót lengetni, senki se értsen félre. De én úgy gondolom, hogy nyilván a patrióták megszervezése az önmagában egy óriási dolog volt. Ha már csak ennyit köszönhet az európai politika Orbán Viktornak, akkor már pozitívban vagyunk egyébként. Mert azt látni kell, hogy az egyensúlyok nélküli rendszer az minden esetben ide vezet. Európában sem egyébként egyensúly a patrióták. Látjuk, hogy minden eszközzel küzdenek azon, hogy ők felemelkedjenek. De azért látunk más irányú mozgást is, tehát azért a néppárt, amikor az érdekei úgy kívánják, akkor orbefogva is, de szívesen együtt tud szavazni a patriótákkal, meg a szuverenistákkal, meg a konzervatívokkal. Sőt, ugye azt is látjuk, hogy megpróbálták megosztani ezt a jobboldali tábort. Hát ugye látjuk, hogy Melonit, illetve a európai konzervatívokat azért beengedték ott a, hát nem is a belső körbe, de ugye az előszobában úgy állhatnak a nagy emberek között, és hogy néha betekinthetnek, hogy ott folyik bent, hát azért ott is egy komoly hatalmi politika zajlik, és hát persze ebből a szempontból a patrióták fontos tényező lehetnek, hogyha itt tényleg komoly változások jönnek a politikában, és azért hozzá kell tenni, hogy Magyarországgal egy fontos bástyáját vesztett el az egész patrióta mozgalom, mert hogy itt tényleg volt egy miniszterelnök, aki karakán módon képviselte a dolgokat. Most nem bántani akarom Babist, mert hogy nyilván neki meg megvannak a saját belpolitikai kérdései, egy koalíciós kormányzatot vezet, hát nyilván neki a saját koalíciós partnerével is le kell számolni, de ő nem fogja ennyire karakánul képviselni ezeket a patrióta érdekeket.
De hát most itt lesz az idő, és itt lesz a lehetőség, hogy bizonyítson más tagállam is, hogy igazság szerint eddig a magyar miniszterelnök háta mögé bújtak csak be, hiszen innentől nem lesz az, aki vigye azt a bizonyos zászlót, és menjen előre. És mondhatjuk azt, hogy Magyarország most ebben a patrióta sorban a tekintetben a sor végére került, hogyha megnézzük, hogy mely tagállamban mikor és hogy lesznek választások, azért a 2030 az még odébb van. De azért lesz itt egy uniós választás. Ugye, ha megnézzük, akkor 2027 második felében Lengyelország is választani fog. De Lettországban, Franciaországban, Ausztriában is hamarabb lesznek választások, mint 2030, és mint az uniós választások. Ebben az esetben lesz-e, aki vinni fogja azt az ászlót az Európai Unióban a patrióták között? Lesz-e elég erő, hogy ez a szövetség egyben maradjon, és hozhatnak ebbe az említett országokba majd a választások fordulatot?
Hát szerintem most nem maga az EP választás a legfontosabb, erről mindig láttuk, hogy soha nem az európai politika alapján döntenek az emberek az EP választáson. Ez ugye sajátossága a dolognak, és ezért mondtam én, hogy az EP igazából nem hozott egy demokratikus reformot vagy átláthatóságot. Mindenkit az érdekli, hogy odahaza az a párt, amit ő kedvel, vagy amivel szimpatizál, az bekerüljön. De soha nem az, hogy mit mond európai politikába. Tehát könnyedén át tudom képzelni, hogy odahaza mondjuk egy baloldali párt egyébként egy jó szociálpolitikát visz, csak EP-ben meg mondjuk ez ellen szavaz, csak azt senkit se érdekel, mert az EP-t nem követi élő ember azokon rajtunk kívül, akik ezzel foglalkozunk. Tehát ez sajnálatos módja ennek az egész Európai Uniós működésnek, hogy ez egy bürokratikus valami maradt, ez nem egy élő szövet, ez az Európai Unió, hanem egy továbbra is egy ilyen mesterségesen létrehozott valami, és ezen bármilyen reform igazából nem segít. Hát itt az tud segíteni a patrióták helyzetén, hogyha a tagállamokban választásokat nyernek, és fontos tagállamokban. Tehát ha Le Pen, vagy ha ő továbbra is eltitanul, mondjuk Bardella lesz a következő francia elnök, akkor az tud segíteni, mert akkor onnantól kezdve egy nagyon erős patrióta bástya lesz, aminek nagyhatalmi eszközei vannak, és sokkal kevésbé fogható, zsarolható. Ahogy mondtam, a Brüsszelben a konfliktus kerülés a fő út, tehát ha azt látják, hogy itt fontos tagállamok állnak át más irányba, akkor együtt fognak velük működni. Tehát ez a soha nem működünk együtt, meg a tűzfaj, meg a többi, amit szoktak mondani, ez egészen addig él, amíg ez politikailag fenntartható, és abban a pillanatban megszűnik. A Németországban is szeretik mondani, az AfD az sehova nem veszik be. Hát vannak olyan tartományok, amiket konkrétan nem lehetne működtetni az AfD nélkül. Tehát ott szép csendben csinálja mindenki a dolgát, csak nem verik nagy dobra a többi pártok, hogy együtt működnek vele. Hogy egyébként a néppárt se veri nagy dobra azt, amikor a patriótákkal közösen szavaz egy javaslattal, vagy bármivel kapcsolatban. Tehát itt azért a pragmatizmus azt látni kell mindenki részéről, mégiscsak politikusok ülnek ott, akik majd a végső soron azt szerint fognak döntéseket hozni, hogy az politikailag hogy kifizetődő. De én azt látom, hogy most igazából a döntő jelentőség a patrióták szempontjából az, hogy legyen még 3-4 állam és kormányfőjük, onnantól kezdve megkerülhetetlenek lesznek az Európai Unióban.
Hát mekkora esély van arra Franciaországban, hogy ez a változás valóban eljöjjön? Mennyire lesz ez kulcsfontosság? Ugye azt mondták, hogy a magyar választások a patrióta erők szempontjából az sorsdöntő lesz, de hogyha itt egymás után esnek el azok az országok, ahol ezek az erők elkezdtek kimagasodni, és ezeket folyamatosan visszavágják, akkor milyen jövőkép áll a patrióták előtt? De úgy is kérdezhetném, hogy Franciaország, ő a következő rajta a patrióták világának szeme?
Hát ha Franciaországban jövőre lesznek választások, és ott tényleg a patrióták úgy aratnak győzelmet, hogy a vége az lesz, hogy ők kerülnek hatalomra, az úgy gondolom, hogy alapvetően fordítja majd feje tetejére az Európai Uniónak a hatalmi helyzetét, és én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy akkor a néppárt hirtelen majd sokkal inkább a patriótákkal fogja keresni az együttműködést, nem pedig a baloldallal. Tehát ez igazából ennek a kérdése lesz az, hogy mi a patriótáknak a jövője. Nyilván most kapott egy óriási gyomrost az egész patrióta kezdeményezés. Azért látni kell, hogy ennek az elődje a ID az anélkül működött, hogy lett volna bárhol állam és kormányfője, de hát nyilván ez azt is jelenti, hogy kicsi a befolyása egy ilyen szerveződésnek. És nyilván mondjuk a néppártnak meg körülbelül Európa a fele, a kormányfőt ad, mondjuk sem Magyarországon is többek között. Tehát ez nyilvánvalóan mutatja az erőviszonyokat az Európai Unióban, most mindent a néppárt irányít, most mindenben ők döntenek, de hát ez változni fog akkor, hogyha mondjuk a patrióták olyan tényezővé válnak, hogy több miniszterelnököt adnak mondjuk a szocialisták.
De hát nézzük meg Lengyelországot, előttünk jár. Ott a Tusk-féle kormányzat, amikor hatalomra került, akkor azokat a bizonyos jogállamisági eljárásokat, amivel Brüsszelből Lengyelországnak is visszatartották az uniós forrásokat, azt így hirtelen egy csapásra elengedték. Viszont annak csak van valami oka, hogy a lengyelek annak ellenére, hogy megkapták a visszatartott forrásokat, annak ellenére mégsem elégedettek a Donald Tusk által vezetett kormányzattal. Miért nem?
Hát ez egyrészt egy globális jelenség, tehát van egy népharag a demokráciákban a vezető csoporttal szemben, és ez mindig az éppen aktuális vezető csoport ellen fog fordulni, tehát aki számára végreláthatatlannak tűnik most a tiszások örömködése, az várjon egy-két évet, és szerintem itt is más lesz a közhangulat. Függetlenül attól, hogy hogyan kormányoznak, nyilván egy jó kormányzás ezt jelentősen tompítani fogja, de olyan strukturális problémák vannak jelenleg az egész nyugati civilizációban, hogy ilyen helyzetben kormányról választást nyerni, az egy igazi bravúrnak fog számítani, bárhol történjen is ez meg. Tehát az most már látszik előre, hogy ez egy nehéz időszak lesz minden demokrácia számára, különösen Európában. Ugye Amerikában is azért látjuk, hogy Trumppal kapcsolatban mégiscsak van egy csalódottság, tehát hogy ott is nyitott, hogy mi lesz utána. Én nem gondolom, hogy most bárhol nagyon stabil politikai berendezkedések fognak létrejönni, akár a váltások után is. Hát az látszik, hogy a politikai establishmentet most gyakorlatilag egész Európában elsöpri a rossz gazdasági helyzet, a migráció, a folyamatos háborúk, az energiaválság és ezeknek az egyvelege egy olyan népharagot idézett erő mindenhol a világon, ahol demokrácia van, hogy ez el fogja söpörni ezeket az erőket. Ezért is rettennek annyira a patriótáktól, mert bennük látják az saját utódjukat ezek az emberek, és nyilván a saját utódját azt senki nem szereti, mert az ő helyére fog jönni, és éppen ez okozza a konfliktust egyébként most az Európai Unió minden tagállamán belül. Én úgy gondolom, hogy ez éleződni fog, és hát meglátjuk, hogy ennek hol a vége.
Ebben a patriótákkal való közös küzdelemben Orbán Viktornak most milyen szerep fog jutni?
Hát nyilván ezt ő magának kell eldöntenie, ebből a szempontból várjuk a Fidesz országos választmányát április 28-án, hogy ő itt Magyarországon tervezi el most a folytatást, ha igen, akkor milyen státuszban, ha nem, akkor nyilván előtt áll az út, hogy valahogy Brüsszelbe megy ki, hiszen egyébként is a elmúlt időszak legfontosabb politikai teljesítményét ott fejtette ki, akár a patrióták létrehozására, akár ugye a különféle mozgásokra gondolunk a dolgokban. Tehát könnyedén el tudom képzelni őt, mint a patrióta pártnak egy fontos tisztségviselője, tanácsadója, aki a továbbiakban inkább a brüsszeli ügyeket intézi, de persze hát idehaza is szükség van rá, tehát ezt azért mondom, hogy nyilván az ő döntése az, hogy ő merre lát most lehetőséget, ahol ő a legtöbb segítséget tudja nyújtani a saját politikai oldalának.
Az ő döntése? Hiszen mikor a választások után megszólalt, és tisztújításra fog sor kerülni a Fideszen belül, azt mondta, hogy ő minden döntést el fog fogadni. Viszont ez, ha mindent elfogad, lehet, hogy kijelöli ezt a két irányt is, amit most beszélünk, hogy Magyarországon számítanak rá, vagy a magyarországi munka mellett lesz lehetőség arra is, hogy kulcsszerepet töltsön be az Európai Unióban.
Én most abszolút azt látom, hogy megnyílt minden lehetőség ebből a szempontból a párton belül, tehát, hogy most abszolút ott van mindenkinek a kezében a döntés, aki szavazhat ezen a bizonyos választmányon. Hát meglátjuk. Nyilván abban lehet vonni következtetéseket, hogy megmondta a képviselőknek, hogy ki nem veheti fel a mandátumát. Ezért úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy a legfelsőbb szinteken is átrendeződés várható. Ez egy képlékeny állapot, meglátjuk, hogy hova fut ki. Annyi bizonyos, hogy a Fidesz, ahogy az elmúlt 16 évben megismertük, az teljes egészében meg fog változni.
Ugye Orbán Viktor is úgy nyilatkozott, hogy átalakításokra, megújulásra van szüksége, a Fidesznek újra kell szerveznie magát, mert hazafia ki a jövő. Tulajdonképpen, amikor hazafiakról beszélünk, akkor ebbe mindenkit beleszámíthatunk, de ebbe azért a patrióták az egy meghatározó tényező tud lenni. És ugye azt mondta, hogy van erőnk ahhoz, hogy a vívmányokat meg tudjuk védeni, és meg tudjuk magunkat újítani. Na most itt vegyük külön a kettőt, hiszen azért az Orbán kormánynak valóban olyan vívmányai voltak az elmúlt 16 évben, amelyek ehhez a patrióta gondolkodáshoz csatlakoztak. Elég csak a családtámogatási rendszerre gondolni. Elég csak a rezsivédelemre gondolni. Mit ért az alatt Orbán Viktor, amikor azt mondja, hogy van erőnk ahhoz, hogy ezeket megvédjük?
Szerintem arra is gondol, hogy ha megnézzük most az emberek, olyan értelemben nem az elmúlt 16 évre mondtak véleményt, hogy nem utasítottak el mindent. Voltak olyan jelenségek, és nyilván ezt kell feltárni, hogy mik azok a jelenségek, ugye több képviselő beszélt már erről, a Ferenc Orsolyát ajánlom ebben a témában például, akik azt mondták, hogy meg kell találni, hogy mik azok, amik rossz dolgok voltak az elmúlt 16 évben, mert egyébként én tiszta tüntetésen is jár megkérdeztek embereket, hogy mit gondol a védettárról, mit gondol a családtámogatásról, és minden azt mondták, azt nagyon jó, az nagyon jó. De Orbán Viktorra fog szavazni, hát arról szó se lehet. Tehát itt van egy ellentét ezek között, a nyilatkozatok között, és meg kell találni, hogy a Fidesz ajánlata, Orbán Viktor ajánlata miért lett népszerűtlenebb, mint a kihívói, mert nyilván a választás, azt látni kell, hogy ilyen szempontból a Fidesz elveszítette, tehát nem is Magyar Péter nyerte meg, hanem a Fidesz vesztette el, hiszen Magyar Péternek nem volt konkurens ajánlata. Ha megnézzük, gyakorlatilag semmilyen kérdésben nem mondott semmit. Most kezdik el a saját szavazó is összerakni a első mozgásokból, hogy ez a miniszter ki lesz, meg mit jelent be ezzel azzal kapcsolatban, mit fog csinálni. Tehát ez egy zsákban macska volt abszolút. Ez az kellett, hogy a másik ajánlat teljesen diszkreditálódjon a különféle negatív jelenségek miatt. Tehát most nyilván egy komoly önvizsgálat és újjászerveződés vár a Fideszre.
Mennyire nehéz most a Tisza szavazóknak, vagy azoknak, akik beálltak a Tisza mögé? Ugye már ön is úgy fogalmazott, hogy vannak ellentétek a párton belül, hogy nem biztos, hogy bizonyos miniszteri posztokra ők is ugyanazt a személyt jelölnék, illetve már egy olyan kritika is befutott, mint hogyha Magyar Péter teljesen ugyanazt képviselné, mint amit Orbán Viktor képviselt, és ehhez az a bizonyos kétharmad is ott van.
Kicsit tágabbról indítanék, vagy távolabbról, mert hogy ez a kétharmados Tisza győzelem, ez úgy gondolom, hogy nem volt benne a pakliban. Tehát nem számoltak ezzel komolyan, sem a brüsszeli bizottságban, sem Magyar Péter környékén. Tehát ez egy teljesen új politikai helyzetet eredményez, és ez azt is eredményezi, hogy Brüsszelben egy picit szerintem megrettennek ettől. Tehát nyilván egyrészt tudják azt, hogy most mindent végig lehet vinni, amit akarnak. Másrészt kérdés az, hogy ez nem-e fordul ellenük ez a kétharmad később. Tehát itt most be kell biztosítani magukat a jövőre nézve. Ezért úgy gondolom, hogy mondjuk az uniós források hazahozatala sem lesz egy olyan egyszerű diadalmenet, mint ahogy Magyar Péter korábban lefestette, mert Brüsszel most garanciákat fog követelni arra, hogy már pedig ez a kétharmad soha többé nem fordulhat majd ellene.
Na és akkor az pedig a jövő, és most már a nagyon közel jövőnek a zenéje, hogy milyen lesz az a kormányzás, amit a Tisza itt Magyarországon képviselni fog, és hogy mennyire lesznek ezzel elégedettek azok, akik most a változásra szavaztak. Hiszen azt látjuk, hogy miközben Európa több országában jó helyzetben vannak a szuverenista erők, addig Magyarországon pont most szenvedtek súlyos vereséget, de hogy ebből esetleg hogyan lehet fölállni, és hogy mi a patrióták jövőképe, erről is beszélgettünk ebben a szűk fél órában Domfeld Lászlóval. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm a meghívást.
Szőlősi Éva és Sije Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
válaszba.